Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek, aki nem este a műsorunk adása idején hallgatja a műsorunkat, és persze, akik a YouTube-on néznek bennünket, nagyon örülök neki, hogyha sokan néznek, ha nem nézik esetleg, csak hallják, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, mert Full Ajtár Andreát nézni és hallgatni is élvezetes lesz, ezt már most garantálom. Köszönöm szépen, kedves André, hogy eljöttél. Tudom, hogy hihetetlenül sűrű az életed, ahogy mindig, de mintha most egy kicsit még zsúfoltabb lenne a minden napjaidnak a programja. Most is rohansz, úgyhogy remélem sikerül időben befejeznünk ezt a mai dobszerdát. Azzal kezdeném, hogy én nem ocsúttam fel a tegnapi este óta. Én tegnap láttam a Gólem Színházban azt a monodrámát, amelyet a nagymamád által írt naplóból az auschwitzi, és aztán a hochweileri, és a további a breslaui táborokban készített. Írt le nap mint nap, és amiből egy olyan megrázó történet kerekedett, olvasható és most már látható is, hogy nem nagyon lehet utána az emberek elaludnia, ez foglalkoztatja, amióta olvasom azóta is folyamatosan. Tehát itt valami olyasmiről van szó, amiről azt gondoltuk, hogy már mindent tudunk, és akkor egyszer csak itt valaki oda teszi nekünk minden percét ennek a szörnyűségnek. Te mikor tudtad meg, hogy a nagymamád naplót írt?
Úristen, hát gyakorlatilag ebben nőttem fel naplóírásban, mert tulajdonképpen amit az előadásban sokszor emlegetünk, hogy mennyit küzdött a kiadásért, annak én a végébe születtem bele, ennek a harcnak a végébe, tehát én arra emlékszem, hogy ő folyamatosan gépel, mikor pici voltam.
Együtt laktatok?
Nem, de amikor náluk voltam, akkor azt láttam, hogy amikor csak ideje engedi, akkor az írógépnél ül és leveleket ír mindenféle embereknek, illetőleg hát egy kisgyereknek ugye mi érdekes, az, amit nem szabad. Volt egy pici ceruzacsónk a könyvszekrényen, és az volt az egyetlen, amivel nem volt szabad rajzolni, és ezért persze, hogy azzal akartam mindig. Állandóan kérdezgettem, hogy ezzel miért nem szabad, és akkor szép lassan elmesélte, hogy ez micsoda, és hogy honnan hozta.
Az hogy fogtad fel gyerekként?
Mindig csak annyit közölt, amennyi belefér. Az éppen aktuális életkoromnak megfelelt, de azért persze engem mindig egyre jobban izgatott ez az egész történet. Egyáltalán a könyv, ami ugye nagyon-nagyon erősen cenzúrázva jelent meg, aztán
hát
mindig utaztam vele.
Meg egyáltalán, és aztán
igen, és aztán 78-ban egy nagyon erősen cenzúrázott változata jelent meg a naplójának. Állandóan utaztam vele Salgótarjánba, ahol a megyei könyvtárban rakta össze az írói hagyatékát, a teljes levelezést, az eredeti naplónak a legépelt változatát, stb. Úgyhogy én gyakorlatilag úgy nőttem fel, hogy én erről tudtam. És aztán egy egészen különleges esemény történt, szintén itt a Klubrádióban beszélgettem, már nem tudom melyik műsorban, többek között megemlítettem ezt a történetet, hogy a nagyanyámnak volt egy ilyen naplója, és ezt az interjút hallotta velem egy lengyel-magyar műfordító.
Látod, milyen jó ez a Klubrádió?
Igen, aki akkor éppen készítette a lengyel fordítását ennek a naplónak, úgy, hogy a Grososeni archívumba kerül majd be, és ők úgy tudták, hogy Galó Olgának nincsen örököse, élő jogutódja. És meghallotta ezt a beszélgetést, és megkeresett engem Messengeren, hogy ez igaz-e, hogy Galó Olga unokája vagyok, így derült ki, hogy készül egy lengyel fordítás, aminek egyébként a premierjére kiutazom, júniusban egy nagy esemény keretében lesz majd ott bemutatva a lengyel fordítás. És hát ez ugye a cenzurázott variációnak a lengyel fordítása. És ezt elmeséltem egy kolléganőmnek, Perső Cirékának, hogy ez történik, és kérdezte, hogy mi van a teljes szöveggel, hogy az megvan-e. Mondom, meg.
Nálad minden.
Nálam. És akkor mondta, hogy hát mi nem adjuk oda a szegőjéknek a magvetőben, hát ha érdekli őket. Szegő János elolvasta, azt mondta, hogy nagyon szeretnék kiadni, és tulajdonképpen így Az a kálvária, amit a nagyanyám a 70-es, 60-as, 70-es években végigjárt az állami könyvkiadókkal, első körben ráadásul a magvetővel, az most egy hihetetlen, szép happy enddel végződik, mert a magvető könyvkiadó kiadta a teljeset most januárban.
Méghozzá nagyon szépen és nagyon pontosan, rengeteg jegyzettel, mindenhol mindent elmagyarázva, akkor már itt rögtön, nem, majd később fogom megkérdezni, mert valaki hiányzik nekem ebből az előadásból, és erre is van biztos magyarázatod. Valakit megismertem a könyvből, akit nagyon vártam, hogy megjelenik valamiképpen ebben az elmondott szövegben, de nem találtam benne. Rengeteg titok van az egészben, rengeteg rejtély, de leginkább egy olyan íráskészség, szépíráskészség, ami hát kiderül, hogy a te nagyomád valójában írónak készült. És ezt a szépírói vénáját vágta el Auschwitz. Maga is mondja, hogy ez valójában...
Azt hiszem, hogy ma úgy mondanánk ezt, hogy PTSD. De a poszttraumás stressz szindróma, hogy ott valami olyan törés keletkezett, amiből, hát egyrészt ugye ezt az előadás elején is elmondom, hogy 21 évig kézbe se bírta venni azt, amit leírt, utána is egy ideösszeomlás kapcsán egy orvos tanácsolta neki, hogy vegye elő, olvassa újra, kezdjen bele valamit. És akkor így történt, hogy elbírta olvasni, és úgy érezte, hogy jó, akkor ha már azóta képtelen vagyok írni, akkor legalább ennek a könyvnek az útját megpróbálom elindítani.
Ami különösen felkelti az ember figyelmét, azon kívül, mindenen kívül, mert minden felkelti, hogy miken ment keresztül, és miket éltek át azok az emberek, ha átérték, ha túlélték.
Ha túlélték, igen.
Azon kívül az a hányattatás, ahogy az egyik táborból a másikba, ahogy az egyik nagy nehezen megszokott, hát megszokni nyilván nem lehetett, de legalább valami módon otthonosabbá téve a környezetet. Éppen már úgy érezte, hogy na jó, akkor most tudom, hogy hova kell mennem a, tudom én, a fürdőszoba mosótál felé. Akkor kellett elhagyni az akkor már kialakított otthon, és akkor egy újabb, nagy nehezen kialakított környezet, akkor megint lépni kellett. Az állandó bizonytalanság, az állandó várakozás, a nem tudom, mi lesz, a nem látom a jövőt, a fogalmam nincs, hogy túlélem-e. Tehát tudjuk, hogy Kertész Imre megírta a Sorstalanságban azt, hogy mi történt egy táborban, utólag, amikor már földolgozta, ha lehetett, azt, amit átélt. De hogy valaki ott a sziket, az itt és most ott így tudja rögzíteni, ennyi távolságtartással. Milyen ember volt a nagymamád? Hát mikor? Nemrég halt meg, ugye?
2004-ben. Én azt gondolom, hogy ez a naplóban is rengetegszer elhangzik. Ő ott valami nagyon fontosat tanult meg az életről, és ez az, hogy bizonyos helyzetekben talán van is egy ilyen talmudi mondás is, hogyha nem tudsz se előre, se hátra, se jobbra, se balra menekülni, akkor menekülj fölfelé. És ő ezt szerintem úgy fordította le magának, hogy azokban a végletesen embertelen helyzetekben, amikben ő sorra végig kellett, hogy mondjam, amiben belekerült, ő ott átkapcsolta az agyát egy múltbeli üzemmódra. Tehát például megpróbálta iszonyatosan pontosan felidézni azt, hogy milyen volt a szobája egy nyár éjszakán, amikor éppen olvasott. Milyen volt a lámpaernyő, hogy nézett ki a szoba, milyen árnyékok vetültek a falra. Tehát állandóan próbálta az idegrendszerét ott tartani, hogy ne bolonduljon meg. Ugye ő az édesanyjával együtt került Auschwitzba. És hát Auschwitzban is egy olyan munkára osztották be, ami belső munka volt, a Revierben kellett lavorokat mosnia.
Hát a kórházban, de hát, gyakorlatilag.
Igen, és már ott is állandóan azzal szembesült, hogy megpróbálja a saját gondolatait elterelni arról, hogy a szappan, amit éppen föl kell vágnia, az hányad részben tartalmazza a saját anyját. Egy ilyen helyzetet, hogy mondjam, csak úgy tudsz túlélni, hogyha megpróbálod hozzá visszaidézni azt, hogy mi volt a kedvenc versorod, kinek olvastad fel utoljára, rajta milyen ruha volt. Tehát, hogy megpróbálsz egészen pontos részletekbe menően a múltban egy pillanatba átlépni, akkor így valahogy képes vagy nem belebolondulni abba, amiben éppen vagy. És tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez volt az, amit ő nagyon erősen hozott magával, és aztán hiába jött haza és élte túl szerencsésen, utána sem volt egy happy élete, de valahogy ez segített neki túlélni, és én alapvetően, amikor már én megismertem, a 70-es éveit tapost, amikor megszülettem majdnem, én egy alapvetően derűs emberre emlékszem, aki mindig kereste az aznapban a jót.
Anyukád édesanyja volt. Igen. Anyukádnak nyilván, mint egy igazi másodgenerációs poszttraumás korosztályban lévő embernek, ez nagyon súlyos dolog lehetett, ennek a tudása, ennek az állandó jelenléte. Ő ezt hogy viselte?
Ők jóval kevesebbet beszéltek erről, mint amennyit én beszéltem nagymamával. Ez is egy tipikusan felmerülő helyzet, hogy az első generáció, a második generációnak inkább a hallgatás, tehát a hallgatást adja tovább, és az utána következő generációnak bír, vagy tud, vagy mer már egy picit jobban megnyílni. Azt tudom, hogy anyu gépelt neki sokat a napló, az eredeti naplóból. Illetőleg az egészen megrázó volt, amikor eljött megnézni ezt az előadást. Nemrég vesztettem el anyukámat, és...
Tudom, hogy az anyukádat nemrég vesztetted el, és ezért is vagyok annyira megrendülve, hogy ezt te képes vagy megcsinálni, hogy ő érte, gondolom, hogy odaállsz, és ezt újra és újra el tudod mondani.
Neki nagyon-nagyon megrázó volt megnézni ezt az előadást. Egyrészt a saját anyja szövegeiből is voltak, tehát például levelezésből voltak olyan levelek, amikről nem tudott. Tehát ennek az egész kálváriának csak bizonyos pontjaiba avatta bele nagymama. Arról egyáltalán nem tudott, hogy a Vitrai Tamásról ilyen hosszú levelezése volt például, de arról sem, hogy Kádár Jánosnak is írt levelet.
És Hoffi Gézának akart írni levelet.
Ez volt az egyik, tehát hogy voltak meglepő részei is, de amit mondott, hogy bizonyos pontokon valóban megidéződött az anyja alakja. Az volt nekem a legnagyobb dicséret, ha lehet ilyet mondani. Tehát, hogy annál nagyobb dicséretet, mint hogy az anyám azt mondja, hogy a saját anyját látta pillanatokra, ennél több nekem nem kell.
Hasonlítasz rá?
Én azt gondolom, hogy nem annyira.
De láttam egy fotót, és felismertem.
Mármint, hogy szerintem 25 centivel magasabb vagyok nála, ja. Minimum. Tehát nekem idáig ért, így vállalat. A hangom az jóval mélyebb, mint az övé. Nyilván arckarakterben sok hasonlóság van, illetőleg lelki erőt, az biztosan kaptam tőle, némi művészi érzéket biztosan kaptam tőle, tehát vannak azért, nem tagadhatom le, hogy az ő unokája vagyok, de azért elsőre nem az van, hogy az ő egy az egyben az ő karakterét örökölte.
Mit szólna, hogyha tudná, hogy te eljátszod ezt a naplót, vagy
előadod? Nagyon szerette volna.
Volt
tehát amikor
szó?
Kiderült, hogy... Amikor már így alakult a pályám eleje, ugye hát 2004-ben ment el, tehát én 98-ban végeztem, azért látta, hogy színészé válok éppen. Gyűjtötte is rólam az újságcikkeket, azokat is küldte le a saját archívumába, és akkor ő mondta nekem, hogy csináljam meg a naplót, és mondtam, hogy nagymama, nem tudom megcsinálni, nem tudok objektív lenni ezzel a szöveggel kapcsolatban, én nem merek így hozzányúlni, és azt is tudtam, hogy ennek kell egy helyzet, vagy meg kell érnie valaminek ahhoz, hogy ez a szöveg, ez színpadra kerüljön, és akkor itt jön képbe az, hogy a Gólem Színházzal, mikor én beszéltem, akkor én Borgula András csak azért kerestem meg, hogy a Magvető kiadásában megjelenik a napló, és hogy tanácsoljon valamit, hogy hogyan lehetne ennek valami sajtóeseményt csinálni. És erre az András azt mondta, hogy de miért nem csináljuk meg előadásnak?
Jaj, de jó.
Tehát nem én, tehát még akkor sem én voltam, aki erre gondolt, én egy könyvbemutatót szerettem volna. És aztán, mit ad Isten, egyszer csak képbe került, szintén Perső Cilék ajánlására Solt Róbert, dramaturgként, aki beleásta magát a levelezésbe, és akkor hirtelen kialakult egy ilyen ugye nagyon nehéz ebből az 500 oldalból valahogyan dramatizálni egy szöveget, színpadi szöveget.
El nem tudtam képzelni ezt, hogy lehet megcsinálni.
És akkor így jött képbe ez, hogy a levelekben is annyira kiderül, hogy milyen típusú abszolút nő volt. Nagyon-nagyon sok humora van a leveleknek, és nagyon jól ellenpontozza azt a borzalmat, ami a napló szövegekből süt.
Van benne valami elképesztő belső harmónia. Mindennek ellenére, hát ez többenetes.
Úgyhogy végül is akkor innen jött az ötlet, hogy akkor ez a kettő haladjon párhuzamosan. Tehát haladjon a napló ügye, és haladjon a kiadás ügye. És akkor ebből a kettőnek az összeollózásából alakult ki a színpadi szöveg, amire ugye kortárs dráma díjat kaptunk. Köszönjük szépen innen is.
Az elején jeleztem, hogy van egy kérdésem, lehet, hogy arra nem lehet válaszolni, a sok titok közül lehet, hogy ez felfedhetetlen. Szerepel a könyvben egy XY.
Igen.
Akiről csak ilyen plegykákból tudom, hogy egy neves emberről van szó, aki az ő igazán nagy titkos szerelme lehetett.
Igen.
Akire folyamatosan utal, és ha azt kérdeztem, hogy ő milyen ember volt, akkor azt gondolom, hogy az, ami összefűzte őt ezzel az emberrel, és a szerelem maga, az is nagyon sokat számított abban, hogy ő életben maradt. Tehát az a kitartás, az a hihetetlen belső biztonság, érzet, hogy van valaki, akiért érdemes, Az nagyon sokat segített, ez kimaradt a darabból.
Tulajdonképpen az volt a helyzet, nagyon-nagyon sokáig próbáltuk tartani a szerelmi szálaknak ezt a hihetetlen bonyolultságát, hogy otthon van egy szerelmi háromszög, mert abból jött, illetőleg ott a menekülés során milyen helyzetekbe kerül, kit ismer meg közben, és egész egyszerűen annyira bonyolult lett volna színpadi szituációba helyezni még ezt is, hogy végül is úgy döntöttünk, hogy rengeteg minden más is kimaradt. Tehát nem lehetett a naplónak a teljes bonyolultságát leképezni ebben az egyórás előadásban, hanem igazából arra fókuszáltunk, hogy a szerelem mint motívum nagyon erős legyen benne. Itt egyébként ez nagyon érdekes volt, hogy én arra kértem Andrást és Robertet, hogy jelöljék meg a naplóból mind a ketten azokat a szövegeket, amik nekik erősek. Nagyon kíváncsi voltam, hogy hol vannak fedések, mert ha fedések vannak, akkor ott azokat érdemes tartani.
És voltak.
Ez is nagyon sokat segített aztán, hogy milyen részleteket tartsunk meg, de ez például egy konkrét, emlékszem erre a napra, amikor eldöntöttük, hogy jó, akkor szerelmi szálból egy marad, mert egyszerűen túl van,
a tábori szál marad, ami persze nagyon lényeges, mert a túlélésben az is nagyon sokat számított nyilván.
És azért ennek a francia férfinek az alakja annyira meg tud nőni.
Gyönyörű.
És annyira fontossá válik az, hogy amit ő nagyon-nagyon sokszor hangoztatott, és ami miatt sejtem szintén cenzúráztatták vele, hogy ez bizony egy nyugati férfi volt, nem egy keleti blokkbeli. És abban az időben ez, hogy úgy mondjam, nem hatott jól a piának.
Ez is a cenzúrázásnak.
Hát persze,
nyilvánvalóan. Hát az is elmondandó mindenképpen, hogy a te nagymamádnak két ilyen óriási harca volt, legalábbis amiről tudunk az életében. Az egyik maga ez a rettenetes gyötrelem táborról táborra, megaláztatásról megaláztatásra. A másik pedig a harc azért, hogy valami módon nyilvánosságra tudja hozni azt a gyötrelmek árán megírt csodálatos naplót. És hogy az ő kitartása, ez az elképesztő kemény képesség a küzdelemre, a nem adom fel, de finoman nem adom fel, tehát sehol nem éreztem benne soha erőszakosságot. Az volt a benyomásom, hogy egy olyan szelíd emberről van szó, aki a szelídségével győzedelmeskedik, ha sikerül neki.
És hát igen, aztán végül feladta
a végén.
Ez az előadásban is elmondom ezt a levelet, amiben végleg abba hagyja az egészet, és ez nagyon fontos, ugye, amit elmondok az előadásban is, és amit ő megírt, hogy ő milyen hitt abban, hogy előbb-utóbb ez a teljes napló el fog jutni az olvasókhoz legfeljebb posztumusz kötetként. Azt is megírta az egyik ilyen illetékes szervnek, hogy ő a maga részéről többé nem küzd, feladja. Ha fontos, akkor tegyenek érte mások, és itt jövök én képben, hogy hirtelen, ha ugrunk pár évtizedet, akkor egyszer csak ez történik, ami most történik.
Azért büszke vagy, ugye, erre?
Nagyon-nagyon erős köldökzsinór újraéledés ez fölfelé, a nagymama felé, és most már anyukám felé is, és azt gondolom, hogy amit sokat emlegetnek családállításkor, meg transzgenerációs dolgoknál, olyan erősen pulzál most ez az egész női vonalon a családunkban, hogy én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ez megtörténik. Mert egy iszonyú fontos elakadás vagy blokk oldódik most fel ezzel, azt hiszem.
Azért is fontos, amit most elmondtál, mert azt gondolom, hogy nem azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem te vagy az egyetlen, aki hasonló helyzetben van, és akit ennyire tudatán kívül nyilván egy életen keresztül valami zavart, foglalkoztatott, és nem tudott ezzel szembenézni. És hogy milyen fontos az, hogy erre te így most segítesz rádöbbenni, szerintem sok embernek. Biztos vagyok benne. Szóval én is nagyon sokat kaptam ettől az egésztől.
Sokan mesélik, akik családállításon vannak, vagy elmennek családállításra. Én is jártam egyszer, megnéztem egy pár ilyen helyzetet. Tehát, hogy ez mennyire kemény dolog, és mennyit sírnak. Hát az a családállítás, amit én itt letoltam ezzel, és ennek a folyamatnak ugye folyamatosan a részese vagyok, leszek, amíg ezt az előadást játszom, amíg a könyvnek a sorsát intézem, hát az elég kemény trip. Tehát azt nem mondom, hogy minden pillanat a felhőtlen boldog kacagás, inkább azt mondom, hogy felszakadnak sebek, de tudom, hogy ezeknek a sebeknek most van az a fázis, hogy végre be is gyógyulhatnak ezzel.
Ideje van.
Egészen elképesztő, hogy ugye ilyen lengyelországi bemutatóra utazom ki júniusban, most kaptam a lengyel műfordítótól egy levelet, amiben írta, hogy a Grósó-Zsené valamikori táborhelyén épült emlékhelyen lesz majd a könyvnek a bemutatója, egy frissen felújított barak lesz a helyszín. Két napja kaptam levelet egy műfordítótól, aki azt kérdezte tőlem, hogy van-e tervem arra, hogy németül? Van. Mert ő segítene. Nekem nem volt, de most már van.
Breslauban te jártál valaha?
Nem még, de most fogok. Most amikor a könyvnek a Breslauban már Wrocław, ezt tegyük hozzá, most, amikor a könyvnek a bemutatója lesz, akkor végig fogom járni az összes helyet, ahol ő járt.
Azt se lesz könnyű. Fullajtár Andreával beszélgetek a Dobszerdában. Nagyon köszönöm, hogy ennyire nyíltan és őszintén és mindenféle visszafogottság nélkül voltál hajlandó beavatni engem is, és a hallgatókat is ebbe a megrázó szép történetbe, vagy szörnyű történetbe.
Azt még hadd mondjam el, hogy évad végéig még kétszer lesz a Gólemben.
Hát érdemes megnézni ezt.
Május 16. Azt hiszem 16 hát, és
meg
július
lehet
5.
Meg nézni,
vagy,
de majd gondolom kétszer, évadban
és aztán
is
igen,
folytatjátok.
Jövő évadban folytatjuk, igen.
Én amióta ismerlek, és figyellek, és mindig boldog vagyok, hogyha a színpadon látlak téged, nem csak a színpadon, hanem különböző közéleti helyeken. Van egy olyan érzésem, és ezt eddig nem tudtam mire vélni, de most azt hiszem megfejtendő vagyok, hogy van valami titokzatosság mögötted, van valami olyan nem tudásunk, vagy tudásom rólad, amit olyan, mintha rejtenél, mintha valamiért nem akarnád nyilvánosságra hozni a háttérben lévő fájdalmakat, és azt gondolom, hogy ez talán ez lehetett, ezt érezhettük rajtad, én legalábbis. Nem tudom, hogy ez így van-e.
De... Hát, vagy egyszerűen szomorú bohócnak születtem.
Az na, is ez az, hogy igen, nagyon érdekes, hogy a legtöbb szereped is tragika. Nagyon ritkán bíznak rád.
Most olyasmit, már azért szerintem, azért lassan remélem, hogy leesik, hogy van humorom is. Sokkal több úgymond komoly szerepet bíztak rám, de azért ez változni fog.
Na, ezt ebben reménykedtem, ezért hoztam elő ezt a gondolatot, és mindjárt utalnék is egy konkrétumra, hogy láttam a minap a Katonőrő Színházban a Goldoni Egy nyár című darabját. Azt nagyon őszintén megmondom, hogy a darab maga nem vett le a lábamról, de a te játékod az valami egészen frenetikus volt, és ebben komikát játszol. Igen. Egy idős asszonyt, egy rémséges szörnyűséget. Hát én ilyen jó rémséges szörnyűséget játszani, nem tudom, láttam-e már embert egyáltalán.
Nem.
Na most ezek között, a körülmények között, amikről mostanáig beszéltünk, ezzel a tudással, ezzel a háttérrel, és most anyukádról nem is ejtenék szót, de az egész minden, ami együtt van, hogy lehet, vagy hogy tud kilépni az ember, lehet, hogy a nagymamától tanultad, abból az állapotból, amiben az élet belekényszeríti, amikor egy ilyen szerepet kell eljátszania.
Hát a sors nagyon érdekesen alakított helyzeteket a pályám során, mert amikor az apám meghalt, akkor a talizmánt próbáltuk, ami szintén egy vígjáték volt, sőt sokkal harsányabb, vagy nem is tudom, pazarabb és szerepdúsabb, tehát ott mindenki brillírozott. Igen. Tehát annak a főpróbahete volt, és aztán azt mutattuk be. Valahogy nem tudom, nekem ez így kijutott az életben, hogy akkor mindig vígjátékot próbálok, mikor valamelyik szülőm meghal, több szülőm nem hal már meg, úgyhogy...
Akkor nem lesz több vígjáték?
De hogy nem, hát és azért hadd tegyem hozzá, hogy azért én játszottam, hát és folyamatosan műsoron tartjuk a Káli Holtakat, amiben
persze.
Szintén nem egy tragikus szerepet játszom.
Nem, de visszatérve a talizmánra még, akkor és most... Milyen eszközöket alkalmazol a magad számára? Vagy milyen...
Ja, hogy próbálni tudjak?
Igen, hogy ezzel te ki tud zárni az összes dolgot, amit téged foglalkoztat.
Ó, hát ez, hogyha egy fiatalabb kolléga megkérdezné, se tudnám megmondani, mit kell csinálni. Komolyan. Nem tudom. Tehát voltak napok, amikor úgy éreztem, hogy nem fog menni.
Tudtál nevetni?
Na, azt nem. Az más, amikor az ember technikából nevet a színpadon, és más az, hogy kiír a színpadról, és akkor mi van.
Mert technikából sírni is lehet, meg nevetni is.
Lehet.
De az nem ugyanaz, mint sírni és nevetni.
Nem. Szóval kemény volt nagyon. Volt egy olyan bennem, hogy anyu, ezt most végigcsinálom, és aztán ott lesz a szabad idő, hogy méltón el tudjalak siratni, mert ugye itt az a nehéz, hogy az ember a civil fájdalmát nem sírhatja el a színpadon, mert az egy munka, az egy helyzet, az egy... Szóval rémisztően sokat fogtam vissza magam, de közben meg nem akartam otthagyni a produkciót, nem akartam kicseszni a színházammal, hogy kilépek azért, mert ez történt, hanem végig akartam csinálni. És végül is végigcsináltam, azt nem mondom, hogy könnyű volt, de Keresztes Tomi valakivel egy párt alkotunk a színpadon.
Olyan is döbbenetes.
Tehát olyan figyelmes volt, olyan gyengéd végig, annyira hálás vagyok neki, hogy így tartott engem. Ezeket az ember nem felejti el soha.
Azon is gondolkozom, azért utáltam erre, hogy tényleg lehet, hogy a nagymamádban is megvolt az a képesség, hogy megpróbálja megkeresni azt a szálat, kihúzni a szörnyűből, ami jó, ami segít.
Hát vagy hirtelen váltani belül.
Igen.
Amikor másképp nem bírod elviselni, akkor váltani.
Csodálatos képesség. Kicsit mesélsz nekem a hátteredről, a szüleidről, a gyerekkorodról?
Hogy nem szeretnék.
Volt? Nem szeretnél?
Nem.
Rossz volt, csak azért?
Nem volt egyszerű.
Jó, nem fogadlak semmiképp, hogyha nem szeretnél erről beszélni. Az, hogy francia szakra akartál először menni, az mivel volt magyarázható?
Ha imádom a francia nyelvet. Tehát akkor,
honnan
akkor
tudtál
még,
franciául?
Akkor még nem tudtam franciául. Amikor általános iskolában, ugye én még, nálunk még a kötelező orosz, én még az a generáció vagyok, és akkor gimnázium, amikor jelentkeztem, akkor két nyelvet lehetett tanulni, németet vagy franciát, és nekem a francia mindig nagyon tetszett a hangzása, úgyhogy én arra oda jelentkeztem, és beleszerettem a francia nyelvbe.
És tanítani akartál franciát?
És a francia-magyar szakra készültem, a bölcsészkarra, igen, így van. Tehát az volt a B-tervem, hogyha nem vesznek fel színésznek.
Mert azt tudtad kezdettől fogva, nagyon korántól, hogy a színészet vonz, vagy
hát
a színház?
Voltak jelei, mármint, hogy voltak olyan visszajelzések, mikor szavaltam verseket ünnepélyeken, tudod, tehát ez, hogy fú, de jól csinálod, meg...
A jó tanáraid voltak, akik ezt észrevették?
Hát egyrészt a magyar tanáraim végig, ez nagyon érdekes, általános iskolától végig, gimnázium végéig elképesztően csodálatos pedagógusok voltak. Tehát nekem az irodalom szeretet az nem csak a nagyszülői vonalról jön, hanem iskolai vonalról is. Imádtam az irodalmat. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam tőlük, illetőleg, ez nagyon érdekes volt gimnáziumban, a kémia tanárom. Minden ünnepség után azt mondta, hogy nekem muszáj színésznek lenni.
Szóval és kaptam, te is így érezted? Tehát nem tartottál
ettől? Volt bennem valami közléskényszer, ami kikívánkozott, és hát szerintem a kamaszoknál azért van ez, hogy mindenfélevel megpróbálkoznak, én is verseket írtam, nagyon rosszakat, meg rajzoltam, meg ilyen installációkat is próbáltam készíteni, egyik rosszabb volt, mint a másik, de mellette időről időre ez volt, hogy elkezdtem mondani egy szöveget, és a szöveg mentén sírtam el magam, vagy röhögtem el magam, és ezt én magam is furcsáltam, hogy a szöveg így hat rám, hogy azonnal érzelmeket tud kiváltani belőlem, és ezt azt gondoltam, hogy ez valószínűleg egy színészi képesség lehet, nem pedig normál állapot.
Azonnal fölvettek.
Nem. Elsőre nem vettek föl, és ez utólag nagyon nagy szerencse, ez Kerényi Imre indította azt az osztályt, oda nem kerültem be. Akkor elkerültem a Pesti Magyar Színház, vagy az akkori Nemzeti Színháznak a Színi Akadémiájára.
De miért mondod, hogy ez nagy szerencse volt, hogy a Kerényi osztályban nem kerültél be?
Mert nekem nagyon más lett volna az utam, hogyha én Kerényi tanítvány vagyok, akkor szerintem. Hát eleve ő azt mondta, hogy nem vagyok elég nőies. Azért nem vett föl.
Ezt komolyan mondod, igen. Hogy ez volt egy ér?
Igen, egyik. Azt és... És én gimnazistaként is nagyon sokat jártam már a katonában. Nekem a katona az olyan volt, hogy úristen, ilyen színe, ilyen elő, ilyen gondolkodásmód, mennyire tetszenek, ahogy hozzányúlnak egy szöveghez, meg minden. Tehát én nagyon nagy rajongója voltam diákként a katonának. És aztán a rákövetkező évben Zsámbéki Gábor indított osztályt, és én azt mondtam magamnak, hogy én nem is, hogyha most... Még egyszer megpróbálom a felvételit, és hogyha Zsámbékinek nem kellek, akkor én megyek tanárnak, tehát, hogy de felvett.
Mert és ő akkor, rájött, hogy miről van szó.
És akkor utána meg már az már.
És akkor azonnal a katonába kerültél. Igen. Az akkor milyen világ volt a katona? Akkor éppen a tényleg a csúcson volt, azt lehet mondani.
Több csúcsa volt a katonának, hát meg voltak mélypontja is szerintem, vagy inkább ilyen, mármint, hát hogy látszólagos hullámvölgyei, amikor egy picit kevésbé tudott jól pörögni, de én szerintem azért egy elég ütős csapat ment oda, a mi osztályunk felével.
Kikkel voltál együtt?
Ónodi Eszter, Pezső Ciréka, Elek Feri, Rába Roland, Mundrucó Kornél, meg ő is ott volt velünk gyakorlaton, tótanita.
Aztán... Tényleg fantasztikus csapat. Egymással is nagyon jó viszonyban voltatok, mert ez másképp nem megy.
Nagyon erős szakmaiság volt a mi osztályunkban, ez nagyon érdekes volt.
Ez mit jelent?
Kevesebbet bulisztunk együtt, viszont nagyon intenzíven dolgoztunk együtt, sokat. És imádtunk együtt dolgozni. Jó volt.
Mi volt az a pillanat, amikor abban biztos lettél, hogy jó helyen vagy.
Tehát nagyon szerettem volna oda kerülni. Iszonyú megtiszteltetés volt, mikor kiderült, hogy oda megyünk gyakorlatra, és én rögtön egy monodrámával fogok kezdeni gyakorlatos színészként.
Arról mindjárt beszélünk, a monodrámáról.
Igen, jó. És aztán, hát amikor az ember egy ilyen feladattal kezd, akkor azért azt úgy nem nagyon gondolja, hogy nem fogják leszerződtetni, tehát akkor valami nagyon rosszul kell csinálni, hogyha ezek után nem oda szerződik. Igazából itt, nézd, hát közel 30 év telt el azóta, tehát ha ebbe belegondol az ember, akkor azért abban, mint egy házasságban is ilyen hosszú idő alatt, azért vannak kétségekkel teli időszakok az emberben, hogy kell-e maradni, van-e még értelme, meg tudok-e itt újulni, tudnak-e rám a többiek úgy nézni, meg a rendezők, meg egyáltalán.
Hát, új igazgatók, új rendezők, tehát mindig változik valami.
Igen, de is közben meg olyan mélyen belém ívódott a katonásság, és azért most már azért ennyi idő alatt már én is egy képviselője vagyok annak, vagy újítom meg, vagy legalábbis próbálom megújítani minden előadással azt a fajta szellemiséget, hogy hogyan legyünk egyszerre jelen idejűek, de mégis egy bizonyos műveltséganyag is áradjon abból, amit csinálunk, ne csak egy felszínes mondani való, tehát ez ez egy egyfajta értelmiségi lét, amit ma már egyre kevesebb helyen hagynak levegőhöz jutni. És én iszonyú büszke vagyok arra, hogy a mi színházunk az ragaszkodik ezekhez az értékekhez, és ezek mentén újul meg mindig.
Ugye, biztos te is érzed, amit mi kívülállóként, nézőként, vagy a kultúrához valamennyire közelálló emberekként látunk, hogy a kőszínház fogalom az rendkívüli módon alakult át az utóbbi időben, sok okból, tehát egyrészt az, amit most mondtál, az értelmiség mérhetetlen lekezelése és sárba tiprása okán is, de a független színházi vonal erősödése miatt is, ami érdekes módon éppen az elnyomásából következően talán, hogy a teher alatt nő a pálmaként növöget, ebben lehet, hogy nem értesz velem egyet, de hogy az a gondolatom támad, hogy nektek például a Katona József Színháznak több dolga van ma azzal, hogy a kőszínház fogalmat erősítse, annak az igényt, azt a tudatot, hogy ezek a színházak miért elengedhetetlenek, mit kell, hogy képviseljenek egy társadalom, egy nézőközönség számára. Nem érzed, hogy ma nagyobb a feladat?
Azt hiszem, mindig másképp volt nagy a felelőssége egy állandó társulattal rendelkező színháznak, mert itt ugye a kőszínház alatt szerintem értsük ezt, igen, hogy itt van egy fix társulat, egy fix műszaki gárda, egy működő nagy csapat, amelyik folyamatosan előállít produkciókat közösen, tehát ez a lényege a kőszínháznak. Ezen belül azonban rengeteg típusú célkitűzés vagy szakmai igény lehet amögött, hogy egy-egy társulat, vagy egy-egy ilyen műhely mit akar.
Jó, én most a Katona József Színház típusú színházakra gondoltam.
Mert én szerintem
nem, de ez, ebben mindenképpen különlegességet érzek.
A megalakulásakor teljesen más volt a dolga. Igen, a Katonának, mint ami ma 2025-ben a dolga.
Erre gondolok.
Egy ilyen műhelynek, és az, hogy például ifjúsági programunk van, ami kifejezetten a középiskolás korosztályt célozza meg, az, hogy rezidens programunk indul, ami lehetőséget ad fiatal pályakezdő rendezőknek, hogy kipróbálhassák magukat, az, hogy rendszeresen olyan típusú kortárs darabokkal jelentkezünk, amik Magyarországon nem láttak, Magyarországon még egyáltalán nem voltak, igen, bemutatva. Szinte nincs olyan évadunk, amikor ne lenne legalább egy ilyen külföldi színdarab. Az, hogy olyan alkotók fordulnak meg nálunk évről évre a saját rendezői gárdánk mellett, akik kivételes tehetségek,
és egészen... És új felfedezettek.
És új felfedezettek, igen. Tehát, hogy az egésznek az organikus működése, az szerintem csodálatos.
Én két olyan darabot emelnék ki, amiben hozzám olyan nagyon-nagyon közelálló módon álltál a színpadon. Sok ilyen van, de ez a kettő valamiért nagyon megragadt. Az az első, amire már utaltál, és én is már említettem, ez a Csalók Zsolt által írt a hajléktalan...
Csendet akarok.
Igen. Csendet akarok. Én abban láttalak téged először. Sose fogom elfelejteni. Hogy lehetett akkor ennyire fiatalon, kezdőként így azonosulni egy hajléktalan nő sorsával, amiről azt feltételezem, hogy semmit nem tudtál.
Persze. Ó, hát nem tudom, hát most vagy az ember elkezd ilyen hókusz-pókuszokat emlegetni, vagy azt mondja, mint egy jó szakács, hogy hát elmentem, megnéztem a figurát, hozzáraktam ezt. Kezdő színész voltam.
Csalók Zsolttal kapcsolatban voltál?
Nem. Ez egy bent akkor még színművészeti főiskolának hívták, nem egyetemnek. Mesterségórára Zsámbéki Gábor behozta ezt anyagot, kiosztotta a lányoknak, és azt mondta, hogy mindenki csináljon meg belőle 10 oldalt.
Ez így indult,
igen.
Tudtam. Na, és akkor te mit
éreztél? Nekem azt mondta, hogy akkor te tanuld meg az egészet, mutasd meg. És aztán meg azt mondta, hogy szeptembertől játszod a Kamrában. Tehát ez volt. Tehát nem.
Megijedtél?
Hát azért az elég, hogy mondjam, váratlan fordulat volt. Tehát erre egyikünkre számított, hogy egy monodrámával a Katona József Színházban kezdeni a gyakorlatos éveket.
Szóval ez nagyon... Igen. Ha most visszaemlékszel rá, szoktad-e visszanézni magad, mert azoknak vannak felvételei, hogy...
Nem.
Nem? Nem, nem is szereted látni a régi magad?
Nem arról beszélek, hanem úgy... annyi minden más, amit szeretek nézni, és az nem én vagyok, hanem jó filmek, jó színészek. Nagyon szeretem a jó színészetet, és ez alatt az igazán igényeset értem, nem a...
És nézed is, és...
És igen, tehát én magamat nem szoktam.
Jó, de azért még visszatérek erre a hajléktalan nőre. Okay. Egyrészt a Csalók Zsoltnak sok volt köszönhető nyilván abból, hogy ez tökéletesen volt megírva, egy igazi áttérből. Te találkoztál ezzel a nővel?
Felkutattam, tehát addig figyeltem a darabban leírt helyszíneken a hajléktalanokat, míg rájöttem, hogy melyikük
ő. És oda mentél hozzá?
Igen.
Ő tudta, hogy ebből írás született?
Én megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy lesz egy előadás az ő életéből. Csak már akkor addig annyira szét volt csúszva, hogy nem fogta fel. De arra emlékezett, hogy beszélgetett valakivel. Tehát arra, hogy a Zsolttal találkozott
mert többször. Mert a Zsolt ugye készítette ezeket a szocióriportokat, és ez volt belőle az egyik. Na most ez akkor készült, amikor Magyarországon a hajléktalanság éppen a tudat küszöböt elérte.
Igen.
Tehát még nem tudtuk, hogy ez mit akar, mit igen. jelent, kinek mit jelent. Nekünk, akik látjuk, nekik, akik ezt átélik, akik ott fekszenek az utcán, és nincs hova menniük. Tehát azt hiszem, hogy olyan revelációval hatott ez akkor a közönségre, hogy akkor tudtuk meg, hogy a hajléktalanság egy olyan tényezője a társadalmi létnek, amivel valamit kezdeni kell. Hát szinte berobbantottad ezt a témát. Erre emlékszel is, tudod?
Azért én 20 évesként én azt láttam, hogy azért rendesen sokan vannak az aluljárókban, kifejezetten miattuk jártam oda őket figyelni. Az más kérdés, hogy azóta milyen tömegessé vált.
Általánosan gyakorlatilag.
Ez. De akkor sem voltak már kevesen, sajnos.
A másik darab pedig igen. az, amit Politkovszkaja életéről készítettél, igen. vagy mondtál el. Ezt ugye Stefano Massini írta. Ez is ugyanazzal az erővel hagy az emberre, ennek egész más iránya van, ez tulajdonképpen a politika gyűlöletkeltő volta, tehát annak a fajta politikának, amely beleáll az emberek mindennapjaiba, és tönkreteszi, és meg is öl bizonyos helyzetekben, például egy újságírót.
Egy oknyomozó újságíróról van szó, igen, tulajdonképpen az nagyon-nagyon fontos, hogy Anna Politkovszkaja egész életműve arról szólt, hogy ő megpróbált hivatalosan hangoztatott hazugságok mögött kinyomozni valódi tényeket, és valódi történéseket, és ezért ölték meg.
Igen,
egy mondatban ennyi az ő életének az üzenete, sok mondatban pedig iszonyatosan fontos, hogy ő volt a Putyin éra első áldozata,
igen,
akit amiatt öltek meg, mert veszélyesen sokat kezdett tudni. Aztán utána a többiről már azóta sajnos rengeteg hírünk van.
Ez volt-e az az időszak a te életedben, amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, vagy már jóval korábban foglalkoztatott téged a politika, mármint a politikai helyzet, a társadalmi kérdések, a közélet, mert azért ne tagadjuk, hogy te nagyon bátran kiálltál több helyzetben, sokszor vállaltál olyan szerepet, amit nagyon sok színésztársad nem. Én nem ítélek el senkit, csak nagyon nagyra tartom, és az utóbbi időben egy kicsit elcsendesedtél ez ügyben. De hogy a Politkovszkájával való foglalkozás keltette fel ezt a fajta
érdeklődésemet? Nem.
Jóval korábban?
Persze. Egyrészt jóval korábban, másrészt meg Magyarországon, mikor megjelent az orosz napló, amit ő írt,
igen.
az ilyen november vége környékén adták ki 2019-ben, többen, nem, 2018-ban, három embertől kaptam meg karácsonyra ezt a naplót, és Matyasovszky Bence, aki akkor a katona ügyvezető igazgatója volt, ő volt az egyik, aki megvette nekem, és azt mondta, hogy szerint ebből előadást kéne nekem csinálni, mert a Politkovszkájának az egész lénye, alakja, meg az, amit csinált, az nagyon való lenne az én
habitusodhoz.
Mindenemhez. Oké, de aztán ugye jött ez a helyzet, hogy, hogy Réka, Perzsőci Réka évad végén megkérdezte, hogy következő évadban miért nem csinálok monodrámát a Politkovszkájából, és mondtam, hogy én csak akkor csinálok, hogyha te rendezed. És onnantól viszont egy olyan jó csapatmunka, tehát én úgy emlékszem vissza ennek a monodrámának a próba időszakára, hogy Török Tamara dramaturgként, Réka rendezőként, Kálmán Eszter tervezőként, Török Marcell a videó összes bejátszások keresésével, meg ötletelésével, szóval az egész egy olyan teamwork volt, és egy annyira jó időszak, iszonyú sokat, sok videót nyomoztunk, kerestünk, küldtük egymásnak a cikkeket, szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon aktív és intenzív időszak
kicsit
volt.
Kicsit olyan, mint egy egyetem, nem? Mint egy politika-tudományi egyetem.
És maga az előadás is szerintem egyébként júniusban megy utoljára, tehát aki még szeretné megnézni az átnevelhetetlent, az siessen, júniusban játsszuk utoljára. Tehát annyira különleges a képi világa is az előadásnak ettől, a zenei világa is, Vajdai Vilmos segített a zenéket összerakni. Szóval ez sokkal több, mint egy ember, aki beszél a színpad közepén.
De arra nem tértél ki, hogy mikor kezdődött benned ez a fajta érdeklődés. Mindig is benned volt?
Szerintem mindig volt. Én az a generáció vagyok, aki gimnáziumban élte meg a rendszerváltást, és én voltam olyan naív idealista, hogy én elhittem, hogy lesz, tényleg lesz rendszerváltás, hogy tényleg lesznek demokratikus értékek, én ezekben mind hittem, és nagyon nehezen esett le, hogy nem. Már leesett.
Most már leesett. Elég hosszú ideig tartott nyilván, és ezekért te bármikor is bárhol kiálltál.
Én továbbra is hiszek abban, egyrészt, hogy mi egy európai ország vagyunk, egy európai közösség tagja vagyunk, azok az alapértékek, aminek a mentén ez a kultúra létezik, az számomra mindennél fontosabb, én ebben gyökerezem, nem tudok ennél értelmesebben beszélni arról, hogy nagyon nehezen engedem el, vagy nagyon nehezen akarom elfogadni, hogy ezek az értékek ma már nem fontosak, vagy át lehet rajtuk gázolni simán, meg el lehet őket egy tolvonással törölni, meg ilyenek.
De valahol azt olvastam, hogy téged komoly sérelmek értek az ügyben, hogy kiálltál, és hogy akkor azt gondoltad, hogy ha így bánnak veled, akkor abba hagyod. De miért? Mi történt?
Halálos fenyegetések.
Nem
meg
halálos fenyegetés?
Igen, volt egy ilyen toborzás a Facebookon. Gyűjtött egy csávó embereket, hogy jönnek föl Pestre is.
Téged fognak kinyírni, mert hol léptél föl?
Hát az akkor a Színművészeti Egyetem alapítványi formában történő átdózerolása során kiállásom miatt volt, de bármi miatt is lehetett volna, de akkor éppen azért. És amikor a civil posta címemre érkezett szarral telekent boríték, és kiderült, hogy valaki már a civil címemen, akkor úgy éreztem, hogy ja, itt van a vége. Van egy fiam, szóval, hogy na, ez.
Ez nagyon kár, de azért azt még hozzáteszem, az egy óriási trauma lehetett te számodra is, amikor elvették nem csak a volt egyetemedet, hanem az akkori tanítási helyszínedet, amit nagyon szerettél.
Hát az kemény volt. Ez még most is olyan, hogy inkább ne beszéljünk róla, mert tehát még most is összeszorul a gyomrom, facsar a szívem, egyszerűen az egész, ahogy történt, meg ami történt, meg amiért történt, szóval ez az egész...
Földolgozhatatlan.
No comment.
Fullajtár Andrea volt a vendégem a Dobszerdában.
Valami vidám, még a tegyünk már a végére, nehogy már.
Na mondj egy vidámat.
Eret vágnak az emberek magukat.
Mondj egy vidámat.
Most jöjjenek káli holtokat nézni, gyönyörű térei szövegekkel.
Ott lehet nevetni egyébként.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azért nem
csak a szomorúság az
ilyen. Nem, igen. Tehát nagyon az maradjon meg most itt az interjú végén, hogy és ráadásul hozzáteszem, bármennyire szürreálisan hangzik, a 10 hónap Babilon ügyön is lehet nevetni.
Igen, és ez nagyon sok a humor benne valóban.
Igen.
Nagyon köszönöm.
Köszönöm,
Andrea,
hogyha
hogy
inkább ez a vég.
Dobszerdába ma Král Kevin, Túri Lui, Csorba László, Horváth Ádám, Mátyus László és Lőrinc Csaba segített a műsor elkészítésében. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.